hogy milyen Pál apostol szerint az újszövetségi hívőknek az Isten tisztelete, akik a szellem szolgálatában állnak, akik nem a betűnek a szolgálatában állnak, hanem a szellem szolgálatában állnak, azt mondja, hogy beszélgetnek egymás között zsoltárokban, dicséretekben, szellemi énekekben. Tehát még a beszéd is úgy folyik, hogy hé, Zsuzsa, és mondom neki a frankót, mondok neki egy dicséretet, mondok neki egy háladást, egy dicséretet. Azt mondja, zengedezzetek a szívetekben az Úrnak, pengessetek húrt, adjatok hálát, mindenben hálát adjatok. Hogy van hát testvérek? Hogy létezik az, amikor összegyűltök, mindenkinek van zsoltára, mindenkinek van dicsérete, mindenkinek van nyelve, mindenkinek van kijelentése, van leleplezése, van tanítása, és mindezt azért, hogy egymást építsétek. Tehát így néz ki egy újszövetségi hívőknek az Isten tisztelete. Amen, és megyek haza, jó? Ennyi. Tehát be is fejezhetnénk, nem? De nem fejezhetnénk be, mert valóban ide kell visszatérni. Karizmákra vágyunk, Isten kegyelmi ajándékaira, de össze kell gyűlni. És hogy mondjam el, hogy én szerintem talán a 30 éves szolgálatom, tapasztalatom alapján azt tudom mondani, hogy szellemi emberek nem otthon lesznek az emberek. Régen azt hittem, hogy elég, hogyha valaki otthon imádkozik, otthon bibliázik, és egy szellemi emberré válik. Nem. Azt tudom mondani, hogy a szellemi érzékszervek mindig a csoportokon, a házi csoportokon fognak beindulni, amikor közösségben vagy emberekkel. Ott tanulod meg a csinyát, a binyát, hogy hogyan kell használni az ajándékokat. Ott kezdesz igazán érzékenyé lenni, hogy megfigyeled, hogy milyen atmoszféra van egy csoporton. Otthon egyedül nem lehet imádkozni, tanulni semmi. Erre jöttem rá. Természetesen egy gyermeki szinten el tudsz jutni az imádságban, hiszen az újjászületett friss keresztényeket Isten meghallgatja, nem? Kiöntöd a szívedet, a szeliden vezeti a kis báránykákat Isten. Tehát kialakul egy személyes közösséged. De ha te az imádkozásban növekedni szeretnél, a szellemi harcban, a hitben, akkor össze kell jönnöd olyan keresztényekkel, akik már érettebbek a hitben, akik által tanulsz. Hiszen a kereszténység ugye tanítványságról szól, ugye? Össze kell jönni, nem egyedül fogod megtanulni a szellemi dolgokat, nem egyedül fogsz megtapasztalni dolgokat, hanem ott, a közösségben. Amen? Tehát ez az újszövetségi hívőknek az Isten tisztelete, akik fedetlen arccal szemlélik Istent. Ugye? Fedetlen arccal szemléljük. Azért az újszövetségnek a szolgálói, azok ti vagytok, akik nem a betűben hisznek, hanem a Szent Szellemmel vannak egy mély közösségbe. És szemlélik Istennek a dicsőségét, Istennek a titkait. Amikor szemléled Istennek a dicsőségét, akkor hallasz is mindig valamit Istentől. Nincs olyan, hogy valaki megtapasztalja Isten jelenlétét, Isten dicsőségét, és semmi más nem tud mindig mondani, csak azt, hogy szép az Úr, jó az Úr, fantasztikus. Valami mindig hallatszik Isten dicsőségéből. Mindig kell, hogy valamit halljál. Amen. Szerintem ez egy jó kezdés volt, így a közösbe. Ez az újszövetség Isten tisztelet. És fölteszem a kérdést. Szoktatok ezért imádkozni? Én úgy érzem a szellemben, hogy nem. Én úgy érzem, hogy nagyon sok keresztény nem imádkozik ezért. Tehát nem úgy megy egy házi csoportra, nem úgy megy egy Isten tiszteletre el, hogy Uram, én már pedig zengedezni akarok a szívemben dicséretet. Pengetni akarom a húrt, hogyha tudok zenélni. Hálákat akarok adni, zsoltárokban, dicséretekben akarok beszélni. Az egyik fordítás szerint azt mondja, hogy himnuszokban is lehet szólni. Ez direkt a Szent Szellem kitalálta azoknak, akik nem tudnak énekelni. Tehát ez egy ilyen költemény. Lehet, hogy nem tudsz énekelni, de hiszem azt, hogy spontán egy közösségi alkalmon egyszerűen csak egy dicséret kialakul a szívedben. Ez nem kimondottan egy dávidi zsoltár, hanem a te zsoltárod. Lehet neked egy zsoltárod. Lehet neked egy szellemi éneked, amit a testvérekkel meg tudsz osztani. Amen! Mondjátok azt, hogy amen, mert ez valóság. Ez valóság, testvérek. És ez a valóság, ez a Krisztus, amikor a testvérek összegyűlnek. És igen, ahogy elhangzott, valóban ott mennek az inspiratív dolgok, ott jön egy tűz, egy láng az evangelizációra, hogy embereket megmentsél. Mert már elkezdett hinni, hogy Isten benned van. És köztünk van. Egészen addig, amíg te nem tapasztalod meg, hogy Isten benned van. Egészen addig, amíg nem tapasztalod meg, hogy Isten köztünk van, addig a bátorság nem tud beindítani téged akármilyen szolgálatba. Hitetlenül fogsz evangélizálni. De amikor megtapasztalod Istent személyesen, hogy benned van, köztünk van, általunk van, akkor egyszerűen csak elindul ez a bátorság, és bátor emberré leszel. És Isten ezért adja a karizmákat, hogy valóban embereket vonjunk hozzá. Ezért adja, hogy valamit szóljon. Nem csak dicsérjük őt, nem csak imádjuk őt, hanem a hangjára vagyunk kíváncsiak. Beszéltem múlt héten az 1 Korintus 2-ről, biztos emlékeztek. A Szent Szellemmel kezdtem az üzenetet, hogy tulajdonképpen mit csinál a Szent Szellem? A Szent Szellem Isten mélységeit kutatja. Fürkészi Isten gondolatait. Emlékeztek az 1 Korintus 2 alapján? Ő az egyedül, aki belelát az Isten mindentudásába. Isten mindenható gondolataiba, mindenható erejébe. És azt mondja, hogy kicsoda ismerné az Istennek a dolgait, hanem csak az Istennek a szelleme. Kicsoda ismerhetné meg Istent valójában, ha nem azok, akiket a Szent Szellem inspirál, akik a Szent Szellemmel kapcsolatban vannak. Még egyszer, Isten dolgait, Istent soha nem fogjuk tudni megismerni, csak az Istenség harmadik személy által, a Szent Szellem által. Mivel ő Isten, ő mindent tud, ő mindent lát. Ezért küldte Isten el a Szent Szellemet pünköstkor. Ez volt a célja, hogy megismerjük az Istenségnek a harmadik személyét. És az összes ilyen titok, amiket a Szent Szellem el akar nekünk mondani, a kegyelmi ajándékok formájában nyilvánulnak meg Krisztus testében. Amiket ő hall, amiket ő mond neki, vagy amit érez, vagy amit tapint, ahogy elveszi Istennek az adott gondolatait, azokat ossza meg. És ezek a titkok, ezek a fürkészések, ezek a mélységek jönnek ki a karizmák által, akár a kinyilatkoztatás ajándékok által. Amen. És ezért kell őt ismernünk. És hogyha az 1 Korintus 2-t megnézed, úgy fejezi be a Szent Szellemről szóló ismertetést Pál, hogy mit csinál is a Szent Szellem, hogy mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Krisztus nusza. Krisztus felfogó képessége. Egy csodálatos, valami csodálatos, fantasztikus dolog történt a megtérésedkor. Beléd került Krisztus értelme, amit te fejlesztesz. Növekedned kell az Istennek a megismerésében. Ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Ki ismerheti Krisztusnak a gondolatait? Egyedül a Szent Szellem. És visszalapozol a Róma 11-be. Róma 11:33. Ugyancsak Pál. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának a mélysége. Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő utai. Mert kicsoda ismerte meg az Úr értelmét, vagy kicsoda volt neki tanácsosa. Ugyanaz a gondolatmenet. Szent Szellem. Egyedül a Szent Szellem, aki ismeri Krisztus gondolatait. És ezért van szükségünk a Szent Szellemre. És nézd meg, Isten gazdagságának, bölcsességének, és tudományának is van mélysége. Ő nem felszín. Ezeket a mélységeket szeretné megmutatni nekünk, az elrejtett, a láthatatlan dolgokban. Ezért van szükség a Szent Szellemre. Gondolkodtál már így? A gazdagságának van mélysége. Nem tudsz eljutni arra az isteni ismeretre, amikor azt tudod mondani, hogy teljesen beteltél Istennel. Már teljesen jól ismered az ő gazdagságát. Fantasztikusan ismered már minden titkát, bölcsességét. Ez egyre mélyül. És a Szent Szellem ezekből a mélységekből szeretné felhozni titkokat, az Istennek a terveit, céljait. Most szeretnélek benneteket bátorítani, megéheztetni, hiszen meg tudom tenni a Szent Szellem által, hogy megéheztesselek titeket erre. Enélkül nem lehet élni keresztény életet. Nem lehet élni. Nem lehet új szövetségi módon élni. Hogy ezekbe a titkokba nem látsz bele. Új szövetségi módon. Az új szövetség titkaiba. Gyertek az 1 Korintus 14-hez. Ma szeretnék beszélni a tudományismeret beszédéről, meg a szellemek megkülönböztetésének az ajándékáiról. Szerintem jó lesz 2. Igen, lesz időm 8-ig. Nézzük akkor az ajándékokat. Az 1 Korintus 14-et mondtam, ugye? A 14-1-et. Gyertek oda. Elhoztam nektek az Amplified fordítást. Nem fölírtam. Igen, itt van. Buzgón, üldözd a szeretetet. Törekedj a szeretetre. Tedd céloddá. Célkitűzéseddé a szeretetet. Legyen ez a legnagyobb törekvésed. És komolyan vágyakozz a szellemi ajándékokra, és fejleszd, gyakorold azt. Különösen, hogy profétálj. Még egyszer. Buzgón, üldözd, törekedj a szeretetre. Tedd céloddá, célkitűzéseddé a szeretetet. Ez legyen a legfőbb célod, mint keresztény. A célom a teljes szeretetben való növekedés. És komolyan vágyakozz a szellemi ajándékokra. Nagyon komolyan. Mondtam múlt héten, ez nem egy sóhaj. Hanem ezért teszel, ezért imádkozol, ezért bibliázol, ezért testvérekkel összejött, és azt mondod, te gyere már, akarom a szellemnek az ajándékait, akarok valamit Istentől, jöjjünk össze, imádkozzunk, hogy a karizmák kiáradjanak, valamit csinálsz. Ez tettekre fog téged sarkalni, tudod? Komolyan vágyakozz a szellemi ajándékokra. Tudjátok, néha azt kérdezik emberek, hogy vajon ez elég? Ez a kettő dolog? Ez a komoly éhség, szomjúság az ajándékokra, és a szeretetben való növekedés, erre való törekvés? Én azt mondom, igen. Tehát a sóvárgást, az éhséget sose úgy lássátok, mint egy lelki fellángolás. Sokkal több a sóvárgás, sokkal több a vágy. Ugyanis, ha van vágyad, ha van isteni vágyad, ennek érdekében mindent alárendelsz annak a vágynak. Nem csak vágyakozol, és látod a Szent Szellemnek az ajándékait, hanem ez a vágy megmutatja neked, hogy milyen akadályok vannak az életedben, amik akadályoznak abban, hogy megismerd Istent, megismerd a Szent Szellemnek az ajándékait. Emiatt a vágy miatt, mert vágysz Isten szolgálatára, és szeretni akarsz teljes szívedből, emiatt fogsz megtérni. Emiatt fogsz meggyógyulni. Emiatt fogod a múltadat otthagyni. Lehetséges, hogy nem elég ez a vágy benned. Lehetséges, hogy nem elég ez a vágy. Nem akarsz annyira meggyógyulni, hogy szolgáld Istent. Nem akarsz annyira szeretni, hogy letedd a szégyenedet, az elutasítottságodat, és megmaradsz azon a középszinten. Föl kell tenni ezt a kérdést, hogy mindent odaadnál-e azért, hogy a legeslegjobban szeress. Mindent odaadnál-e, hogy valóban sóvárog Istennek a szellemére, Istennek az ajándékára. És ez a vágy elvisz téged a végsőkig, én azt hiszem. Szépen elkezdi bontogatni ezt a Szent Szellem. Először csak gondolat szinten. De elkezdesz imádkozni, mert látod az igét, vagy mi van leírva. Elkezdesz imádkozni, keresed, kutatod az igét. És ez csak megnyílik a szíved, megnyílik a szellemed. És az Úr szól, igen, 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 ez az út. Erre kell menned. Bekerül az isteni réma, az isteni mag. És a vágyakozásod nem egy sóhaj lesz, hanem addig mész, míg be nem teljesed Szent Szellemmel. Azt akarom mondani, hogy ha ez így nem működik, akkor nem Istenben van a hiba. A mi készülékünkben van a hiba. Lehetséges, hogy a Szent Szellem nem Úr. Igen, elég ez a kettő dolog? Elég a sóvárgás? Elég az éhség? Elég az, hogy szeressünk? Nem. Hozzáteszek még egyet. Legyen Szent Szellem Úr az életedbe. Hiszen az ajándékokat a Szent Szellem osztogatja. Ezért ez egy belépő, hogy a Szent Szellemet Úrnak hívod az életedbe. Valódi Úr, valódi közösséged van a Szent Szellemmel. Azért osztogatja az ajándékokat, mert őt elismered Úrnak, Istennek. Ő osztogatja, az ő hatáskörében van. Az összes ajándék. Ki van neki adva? Az Atya azt mondta, Szent Szellem, te osztogatod úgy, ahogy akarod. Mert te látod az ő szívüket, lelküket, és azt is látod, hogy mennyire kutatnak, mennyire ismernek engem, hiszen az én mindenható gondolataimból mutatsz nekik dolgokat, titkokat. Amen. Az igének higgyetek, kérlek. Kérlek, kérlek, most ezt szeretném szögezni. Ne keresd kifogásokat, hogy rád ez az 1 Korintus 14:1 nem vonatkozik. De rád vonatkozik, meg rám vonatkozik. Kövesd a szeretetet, üldözd. Szeresd annyira az Urat, hogy inkább meggyógyulsz. És azt mondod, hogy elég már ebből a 20 éves szenvedésből. Elég már a sérüléseimből. Már saját magamat megutálom. Már meggyűlölöm a betegségeimet, a lelki bajaimat, a szégyenemet. El kell jutni erre a szintre. Hogy már annyira akarsz szeretni, hogy azt mondod, hogy elég belőlem, idáig vagyok. Hogy mondta Cecília? Eszter Gályos. Eddig-eddig vagyok. Utálom már a testiségemet, a gyengeségemet. Utálom már azt, hogy csak makogok, hogy nem merek megszólalni. Elegem van magamból, mert nem imádom magamat. Amen! Dicsőség az Úrnak. Gyertek az 1 Péter 4-hez. Halleluja! Egy Péter 4:8-11. Ugyanez a gondolatmenet. Mindenek előtt pedig legyetek hajlandóak az egymás iránti szeretetre. Mindenek előtt. Mindennél fontosabb az, hogy szeress. Mert a szeretet sok vétket elfedez. Legyetek egymáshoz vendégszeretők, zúgolódás nélkül. Ki amint kegyelmi ajándékot, karizmát kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Vida így mondja, mint Isten különféle kegyelmi ajándékának a jó intézői. Tehát mind a kettő dolog itt van. Itt a szeretet, és itt vannak a kegyelmi ajándékok. Ugyanaz, mint az 1 Korintus 14-ben. Ugyanezt üzeni Péter, amint Pál. Egy szellem vezette őket. Itt az első szó, amit a sáfárkodásról olvashatsz, az a diakónus szó. Tehát először azt mondja, hogy szolgáljatok. És a második szó jelenti ezt, hogy gondnok, intéző, ügyintéző, kincstartó. Tehát azt mondja, hogy legyetek Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Valamint azt mondja, hogy Isten különféle kegyelmi ajándékának jó intézői. Szó szerint kegyelmi ajándékok, karizmák vannak itt. Megint azt mondja, hogy karizmák által szolgálj. Karizmák által szolgál az újszövetségi keresztény. Működik a karizma az életében. Ez az újszövetségi szolgálat. És azt a kérdést szeretném feltenni. Vajon mivel szolgálnak azokban a gyülekezetekben, ahol nem működnek a karizmák? Mivel szolgálnak azok, akik nem használják Istennek az ajándékait? A testtel. Testtel. A lélekkel. Ő azt mondja, hogy kegyelmi ajándékokkal szolgáljatok. Azt mondja, hogy ha valaki szól, mint egy Isten igéjét szólja. Ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad. Hogy mindenben dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Működnek a szellem ajándékai. Itt is. Sáfárok feladata az, hogy kiosszák mindig a háznak azokat a táplálékokat, amiket Isten rájuk bízott. Ki kellett osztani a háznépnek az élelmet, a táplálékot. És ezt a képet használja Péter, hogy ti osszátok ki a kegyelmi ajándékokat, a táplálékot az Isten népének. Itt nem csak arról van szó, hogy gyülekezeti vezetők, apostolok, pásztorok, hanem egyszerűen csak egy levelet ír. És egyszerű tagoknak azt mondja, hogy kegyelmi ajándékokkal is szolgáljatok. És azt mondja, hogy mindezt azért tegyétek, hogy ne a test dicsőjön meg, hanem az Atya. Amikor karizmákkal szolgálunk, akkor dicsőjön meg az Atya. Amikor a Szent Szellem ajándékaiból szolgálsz, akkor tud csak az Atya megdicsőülni. Amen. Mert ez nem test, semmi köze hozzád. Ahogy elhangzott, mondta Zsuzsa, semmi közünk a karizmákhoz. Ez Istennek az ajándékai. Istennek a megnyilvánulása közöttünk. Gyertek a Máté 24-hez. Itt három példázat van a Máté 24-ben. Ezek Jézus milyen eszkatológiai beszédei az utolsó időkről, az egyház állapotával kapcsolatban, hogy mi fog történni az egyházba. És van itt egy példa, A hű és a bölcs szolgáról. Olvasom, Máté 24, 44, innen olvasom. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek a fia. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tesz a háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledet. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajön, ilyen munkában talál. Bizony mondom nektek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig a ma gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és kettévágatja őt, a képmutatók sorsára juttatja, ott lészem, sírás és fogcsikorgatás. Ez kicsit horrorisztikusnak tűnik, de a lényeg az, hogy te mit hallasz a bensődben, a szívedben. Ez a rest szolga azt hallotta, hogy még nem jön vissza az úr. Azt mondja, a szívében mondja, halogatja az én uram még a visszajövetelt. Ezt nem mondja ki. Úgy tesz, mintha ő valóban Isten tudná teljes erővel, hatalommal szolgálni, de belül a szívében van valami, ami letiltja azt, hogy várja Jézus Krisztus visszajövetelét. És épp ezért nem fog szolgálni. Ezért nem fogja kiosztani az eledet. Ellenben Jézus felteszi a kérdést, ki a bölcs és a hűszolga? Akit az Úr megbíz a háza népén, és kiosztja az eledet. Ők a sáfárok. És ezek elsősorban azt gondolom, akik Krisztus testében szolgálnak, akár szolgálati ajándékok, akár gyülekezeti vezetők, diakónusok, presbiterek, akik kiosztják nap mint nap az eledeleket Isten népek között. Épp ezért azt tudom mondani, hogy ezekben az utolsó időszakokban fog működni ez. Lesz táplálék, lesz élelem, lesz karizma. Ezekkel fognak szolgálni a bölcs jó szolgák. És van a másik fele, akik azt mondják, hogy halogatja az én uram a visszajövetelt. És épp ezért elkezdi verni a szolgatársait, nem úgy viselkedik, ahogy kell. Nem akarok most negatív híreket mondani az egyház állapotával. De itt ez a lényeg. Nincs prófétai látás. Nincs kijelentés Krisztus visszajöveteléről ennek a szolgának. Miért nincsen? Azért, mert a világ szelleme elveszi előle ezt a látást. A figyelmét leveszi Krisztus visszajöveteléről. Nem látja Krisztust, hogy visszajön hamar, gyorsan. De a bölcs szolga látja. És amikor te látod ezt, a belül, még egyszer felteszem a kérdést, belül milyen hang van benne? Tehát gondold végig, amit mondok. Amikor hazamész, otthon vagy, éled a hétköznapokat, jársz gyülekezetbe, jársz az utcán, amikor mész vásárolni. Mit érzel belül? Halogatja az Úr a visszajövetelét, vagy nem? És én azt mondom nektek, amikor te úgy látod, hogy nem, az Úr nem halogatja, hanem készülsz az ő visszajövetelére, akkor bizony te is ki fogod osztogatni a táplálékot. Velem együtt. Ki fogod osztogatni, eledelt fogsz adni. Eledelt fogsz adni, te is. Mert azt akarod, hogy azok a személyek, akik megtérnek, eledelt kapjanak. Hogy ők is várják Krisztus visszajövetelét. Amen. Mi nem e világnak a szellemét kaptuk, hanem az Istenből való szellemet, hogy megismerhessük Istennek az ajándékait. Amen. Nem volt látása. Valószínűleg elvette a világ szelleme a látást. Ahogy mondja fölötte, kicsit most veszem észre, tovább nézed, a Noé napjairól mit mond? Esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek, és semmit nem vesznek észre. Ez egy korszak. Vannak, akik semmit nem vesznek észre. Csak esznek, isznak, házasodnak. Az a lényeg, hogy tök jól menjen az életem, tele legyek pénzzel, anyagi javaimmal, happy legyen az életem. És van a másik, aki gondosan, mint egy jó, hűséges sáfár, szolgál Isten népek között, és kiosztja a szellemi eledeleket. Isten népek között. Amen. És ez te lehetsz. Sőt, azt mondom, neked kell lennie ennek az embernek, ha közel van a szívedben a Krisztus visszajöveteléről szóló üzenet. Amen. És utána van a 10 szűznek a példázata. Azt mondja, hogy éppen úgy van ez a sztori. Éppen úgy van ez. Hasonlatos lesz a mennyeknek országa a 10 szűzhöz, akik elővették az ő lámpásaikat, és kimentek a vőlegény elé. Volt lámpásuk, mind a 10-nek. Kimentek a vőlegény elé. Még a balga szüzeknek is, én azt gondolom, volt látásuk. Lehet, hogy volt prófétai látásuk. Látták, hogy mikor fog visszajönni Krisztus. De mégse volt elég. Kimentek, de nem volt olajuk, nem volt megfelelő olajuk. Sokan azt mondják, hogy itt a lámpás a szellemet jelenti. Van, aki azt mondja, hogy ez a szellem, az embernek a szelleme. Példabeszéd is beszél arról, hogy az embernek a szövét nekünk, ugye az embernek a szelleme. Azt is mondja, hogy vannak az istentelenek, akinek a szövétnek elalszik. Létezhet az, hogy valóban ez a mécses, ez a lámpás a szellemet jelenti. De van, aki azt mondja, hogy szövétnek a parancsolat. Van, aki azt mondja, hogy az ige. Én nem tudom teljesen, mi az igazság, de egyet tudok, hogy nem is ez a lényeg, hanem az, hogy nem volt megfelelő olaj. Nem volt tartalék olaj. Nem volt tartalék olaj. És hogyha lett volna tartalék olaj, ha lenne tartalék olaj, akkor tudnánk szolgálni Krisztus testében. De most én azt gondolom, hogy azért nem szolgálunk a legtöbben, mert nincs olaj. Nincs tartalék olajad. Be kell ismerned. Elvegetálsz a legtöbb esetben. Még saját magadra sincs olaj. Hát hogy tudnám akkor mondani, hogy szolgálj Krisztus testében, erővel, hatalommal, a házi csoporton? Hiszen még sokszor arra se vagyunk képesek, hogy zengedezzünk az Úrnak. Kitörjön egy hatalmas ováció, hála, dicséret. És Jézus ezt mondja, ezt a példázatot. Az eszesek lámpásaikkal együtt olajat is vittek az ő edényükbe. Késfény pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadnak és elalsznak. Ez egy olyan korszak, testvérek, hogy még az igazak is képesek elbóbiskolni. Az a különbség a balga és az okos szüzek között, hogy a balgák teljesen elaludtak. Az okos szüzek tudták, hogy ez így nem jó, tudták, hogy kell az olaj. Ők küszködtek, ők keresték az olajat. Nem nyugodtak bele abba, hogy nincs olajuk. A vőlegény pedig késik. Miért késik? Nem azért, mert ő késni akar, hanem miattunk késik. Miattunk késik, hogy gyűjtsünk olajat, és legyen tartalék olajad. Ez most egy olyan korszak. Tartalék olajjal fogsz a házi csoporton együtt működni a testvérekkel. Úgy tudsz szolgálni, ha van tartalék olajad. Amen. Akkor működik a szellemi éberség, fölírtam ezt magamnak, ha van tartalék. Tartalék kell még ahhoz, hogy éber legyél. Tartalékra van szüksége. Nagyon sok kenetre van szükségünk, testvérek, én azt gondolom ezekben az időszakokban. Be kell teljesednünk Szent Szellemmel, és be kell teljesednünk azzal, hogy a felkent igéje gazdagon lakozzunk bennünk, amit múlt héten is mondtam. Beteljesedünk Szent Szellemmel, beteljesedünk az igével. Nem elég az, hogy ismered az utolsó időknek a történeteit. Nem elég, hogy proféciákat ismersz. Jézus ezt tanítja ebben a példázatban. Ha csak az ember szellemében, azaz az újjászületéskor kerül bele a Szent Szellem, az nem elég. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy meghalljátok velem együtt. Nem elég, hogy hiszel. Ebben a korszakban te is magad tapasztalod, nem elég, hogy hiszel. Nem elég. Nem elég csak, hogy hiszel Jézus Krisztusban. Ez a fő tanítás a számomra a Máté 25-nek. Olajcserére van szükségünk. Már nyikorgunk, azt érzem. Nyikorgunk. Tehát ez... Szükségünk van arra, hogy a kocsit is, ugye a viszkozitás, hogy valami történjen, hogy olajcsere történjen. Mert te okos szűz vagy. Képes vagy gyűjteni olajat. Képes vagy olajat gyűjteni. Amen. És ezek elmentek az árusokhoz. De ma nem volt idő. Nem volt idő. Bezáratott az ajtó. Nagyon érdekes, hogy nem azt mondja nekik, mint a Máté 7-ben, hogy távozzatok tőlem, soha nem ismertelek benneteket. Itt ez a különbség. Itt ő azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a balgaszűzek ismerték az Urat valaha. Csak egyszerűen, ahogy a Szent Szemmel való közösség nem működött. Nem volt megfelelő minőségű, erejű olaj, szép lassan az éberségük. Már nem volt a frankó. Nem voltak már éberek. Ők nem gonosz emberek voltak. Keménynek tűnik a példázat? Nem, nem voltak. Ők nem gonosz, képmutató emberek voltak, mint az előző példázatban az a szolga. Az azért volt, azért jutott erre a sorsra, mert képmutató volt. Mást mutatott. Úgy csinált, mintha ő valódi, tüzes keresztény lenne, de belül a szívében azt mondta, hogy nem jön vissza az Úr. És emiatt, mert ezt gondolja, elkezdte verni a szolgálótársait. Nézd meg a harmadik példázatot. Remélem látjátok, hogy még most is a Szent Szellem ajándékairól beszélek, hogy mit csinál, mi a nagyon-nagyon fontos üzenet tulajdonképpen Krisztus testében, a szentség mellett. A karizmák üzenete, hogy használd. Nagyon sokan azt mondják, hogy csak föl kell készülnünk, szentnek kell lennünk, mikor Krisztus visszajön és ráhelyezik erre az életüket. Közben nem veszik észre, hogy itt aktív keresztény élet van. Hát itt nagyon aktív keresztény élet van. Osztogatjuk az eledelt, a táplálékot, a szellemi javakat a testvéreknek. Ugye? Szellemi énekekben énekelnek, aktívak, dicséreteket zengenek, profétálnak, nyelvek vannak, magyarázások, leleplezések vannak, és talentumok vannak. Ez az eszkatológus üzenet most számotokra, azt érzem. Nem csak az, hogy szent legyél, hanem készülj. Legyél jó sáfár. A sáfárok hűnek mondatnak, azt tanítja az 1 Korintus 4-be Pál. Emlékeztek? Hűnek. Hűnek kell lenned. A tanítványságnak a legfontosabb momentuma a hűség. Hűnek kell lenned. A kevesen, amikor úgy tűnik, hogy nincs olyan látszata a munkádnak. És akkor igazából a jellemünket formálja az Úr. Amikor akkor is kitartasz, amikor tulajdonképpen nincs olyan ereje, hatalma a szolgálatodnak. A kevesen hű leszel, de utána sokra bíz téged, az Úr azt mondja. Másokén is hűnek kell lenned, nagyon-nagyon fontos elv. És még a hamis dolgokon, hamis mammonon is hűnek kell lenned. Hűnek kell lenned a munkahelyeden, hűnek kell lenned a főnöködhöz, hűnek kell lenned a természetes környezetedben. És a másokén is hűnek kell lenned. Akár Krisztus szolgálatáról beszélek. Tudjátok, miért kell hűnek lenni? A más szolgálatán, azért, hogy ez az átkozott ego széttörjön az életünkbe. Amikor mások szolgálatába állsz bele. Van ilyen Krisztusnak a testében, ahol nem te osztod a fő eledeleket, hanem támogatsz egy szolgálatot. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Azt láthatod, hogy két típusú kereszténység van. Az egyik az, amikor Isten elhív üttörténeti korszakokba, akár Mózest, Dávidot, Illést, Pált, Jézust, akik egyénileg kiválaszt és felépít. És van a másik típusú, akik mondjuk Elizeus, Józsué, akik beleállnak már egy működő szolgálatba, együtt működnek, és emiatt valószínűleg Isten föl fogja őket kenni. Tehát ők nem fognak megmaradni, hanem a kevesen is hűk, a kicsin, a másokén hűek. És ezért Isten őket is szolgálatba fogja állítani. Ilyen a hűség. És azt mondja még egyszer az 1 Péter 4, hogy szolgáljatok egymásnak a kegyelmi ajándékokkal, ezekkel sáfárkodjatok. Ez a te ajándékod, amivel tudsz szolgálni Krisztusnak a testében. A gazda ebbe a talentumos példázatban, nem akarok elmenni, mert elmegy az időm, pont jól fogom csinálni szerintem. Ha végignézed az 5 talentum, 2 talentum, 1 talentum, ugye mindenkinek adott talentumokat, 5-öt, 2-t, 1-et. A tulaj egyszer csak elmegy a mennybe, és azt mondja, hogy itt van. És tulajdonképpen még ebben a példázatban nem is mondja azt, hogy mint a gíráknál, hogy csináljatok vele valamit. Nem, itt érdekes módon ezt a Szent Szellem kihagyja. Egyszer csak azt mondja, hogy itt hagyja őket, és átadja nekik a talentumokat. Én számomra ezt mutatta az Úr, nem tudom, hogy jól látom-e, de imádkoztam, hogy ez azt jelenti, hogy maga a képesség már téged kötelez. Már az, hogy téged valami képességgel Isten megáldott, akár egy természetes képesség, akár egy természetfeletti képesség kötelez téged arra, hogy az evangéliumot szolgáld. Az evangélium, a királyság érdekében éljél. Ott az 5 talentum, hozza maga 5 talentumát, hozza a 2 is, az 1 nem csinál semmit, elássa a talentumot. Neki van egy nagyon rossz atyaképe. Azt gondolja, hogy Isten egy kapitalista, egy nem tudom micsoda, egy olyan Isten, aki őt csak kihasználja, és fél tőle, és retteg, félénk, nem meri használni a talentumokat. És nézd meg, Istennek nem az a baja, tehát ő tényleg nem egy kemény Isten. Múlt héten is mondtam nektek, ő egy ajándékozó Isten. Ő azt szeretné, hogyha gyermekei munkálkodnának az ő aratásába. Mindent megpróbált. Hát azt mondja neki, hát legalább akkor miért nem vitted a pénzváltóknak az asztalához? Legalább 0,1% kamatot hozhatott volna. Legalább. A többiek 5-öt hoztak, még hozta a kettőt, de te nem csináltál semmit azzal a képességgel, amit adtam neked. És közben Jézus Krisztus vissza fog jönni. És ezért mondja az ige, hogy akinek van, annak adatik. Ismeritek, ugye? Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik. Akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van, és a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Ez is egy nem szép történet. Így zajlódik, nem? De a te üzeneted nem ez. A te üzeneted a bölcs és a jó szolga. A te üzeneted az okos szűz. A te üzeneted az, aki talentumokat használja az Isten királyságáért. Azért, hogy emberek megmeneküljenek. Azért, mert szereted az Urat. Az Atya azt szerintem nagyon-nagyon fantasztikusan boldog, amikor ő ad neked valamit, és azt te forgatod. Én ezt a képet láttam, imádkoztam ma reggel, és azt láttam belül, hogy az Atya vágyik erre. Mert odaadta neked azt a képesítést. Természetesen úgy fogod használni, ahogy Isten akarja. Akár egy gyülekezeten belül, alázatban, engedelmességben, de mindenképpen kell. Mindenkinek adott Isten ajándékot, amivel tud szolgálni. Amen. Ez az alapvető üzenet, amit még el szeretnék mai nap mondani, hogy ez egy összegzés, hogy karizmák által szolgálnak a sáfárok, és a vagyon ki van osztva, a tulaj elutazott, és rátok van bízva minden. Azt mondja az Úr, törekedjetek a szeretetre, kívánjatok az ajándékokat, és pont. Nincs kifogás. Mi emberek kitaláljuk a kifogásainkat. Nincs kifogás. Egyetlen egy kifogás van. Ismerd meg a Szent Szellemet Úrnak. Ismerd meg Úrnak. Mondd azt, hogy ő Úr. És a Szent Szellem osztogatni fogja az ajándékot. Ha hiszel ebben az üzenetben, amit mondok, és nem keresel kifogásokat, hogy vajon miért nem teljesedtél meg be Szent Szelleme, hanem azt mondod, nem, le van írva, engedelmes vagyok, hiszek Istennek, és ez az én igém. Amen. Vannak hívők, akik azt mondják, hogy a szolgálat nem kötelező a hívőknek. Hát én ezt nem látom. Vannak, akik azt mondják, hogy hát, nekem elég egy egyszerű kis hívő. Vagy én csak egyszerű kis hívő leszek, hiszek Jézus Krisztusban, és ennyi. Hát én nem látom ezt. Ezekben az eszkatolikus, nagyon fontos utolsó üzenetekben, amiket Jézus elmondott. De mit látsz? Ha véletlenül ezt láttad, akkor kérd a bölcsesség kijelentés szellemét, hogy leplezzel előtted, hogy Isten mit szeretne. Gyertek 1 Timóteus 4-hez. Ezek után azt hiszem beszélek egy ajándékról. Timóteusról van szó. 1 Timóteus 4. Ezt csak felolvasom, mert nem lesz időm elmagyarázni. 1 Timóteus 4. 14. Pál szolgálja. Ő is egy olyan ember, aki valakinek a szolgálatába állt be. Ugye ő is Pállal utazott, missziós utakon is járt. Ott volt a fogságban is vele. Egyébként az efézusi gyülekezetet is ő vezette, tehát Pálnak a helyettese volt. Maga a Timóteus levél, ugye belőle a 2 Timóteus levél, a legeslegutolsó levele Pálnak. A legfontosabb, legutolsó levelei az efézusi volt, azt hiszem a Kolosse és a 2 Timóteus. Itt az 1 Timóteusban felhívja a figyelmet arra, hogy ne hanyagold el, ne vesd meg a kegyelemnek benned való ajándékát, amely adatot neked a profétálás által, a presbitérium kezeinek rátevésével. Ezekről gondoskodjál, ezeken légy, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen kegyelmi ajándékot kapott Timóteus. Én azt gondolom, hogy ő evangélista volt, de hát ugye apostoli munkában is benne volt. De az biztos, hogy profétálás történt, az biztos, hogy kézrátétel történt, és ennek módján kapott valamilyen kegyelmi ajándékot, és ugye megnézzük szerintem, hogy micsoda, még amit akarok mutatni. Tehát ne hanyagold el. Tehát ti is kaptatok ajándékot, ezt akarom elmondani. És nevesd meg. Nevesd meg soha. Ne hanyagold el, amit tudod, hogy a tied, ami már a tied. Csak fel kell gerjesztened. Fel kell gerjesztened hit által. Nem olyan ajándékról beszélek, ami nincs is ott, csak beképzeled. Hanem amikor mások is tudják, hogy valami működik benned. És a szellemi emberek ezt föl tudják ismerni. A szellemek megkülönböztetése nem csak egy olyan ajándék például, hogy csak a rosszat látod, a gonoszat látod, a démonokat látod, hanem fölismered, hogy egy-egy testvérben milyen szellem működik. Ahogy az Ézsaiás 11-ben mondja, ugye az Ézsaiás, hogy, hogy akin az Úrnak szelleme megnyugszik, tanács, hatalom, az Úr ismerete, az Úr félelmének a szelleme, ezek szellemek. Te föl tudod ismerni ezeket testvéreken keresztül. Látod, ez a szellemi érzékszerv működése. Amikor meg tudod ítélni egy testvéren keresztül, miközben imádkozik, igét oszt meg, hogy milyen szellem működik rajta keresztül. Amen? Hol is tartottam? Tehát ne hanyagold el, és azt mondja, hogy ezekről gondolkodjál, gondoskodjál, előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt. Ezzel foglalkozzál. Ne foglalkozz más ajándékaival. Kérlek, ne foglalkozz azzal, hogy mi van az egyházban. Ne foglalkozz azzal, hogy milyen nyomás van, milyen nyomorúság van, hanem magaddal foglalkozzál most, hogy olajat gyűjtsél, és hogy Isten téged használjon. Higgyétek el, leveszed a figyelmedet másokról, az egyház állapotáról, nem lesz olyan keserű. Inkább nézd magadba. És mondd azt, nem, én akarom azt. Én akarok adni. Én adni akarok, ahogy az atya odaadta a fiút. Adni akarok. Gyertek a 2 Timóteushoz. Hálát ad, ez utolsó levele Pálnak, a legeslegfontosabb. Szerintem az utolsó levele mindig ott mondja el a Frankot mindenki, amikor tudod, hogy hamarosan eltávozol az élők sorából. Azt mondja neki, nagyon szerette Timóteust. Kívánván téged látni, megemlékezvén a te könnyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjen be. Alig várta, hogy lássa. Nagyon, nagyon egy isteni kötelék volt közöttük. Nagyon boldogok voltak, amikor együtt lehettek. Azt mondja, hogy eszembe jutván a benned lévő, képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Loisban, és anyádban, Eunikában, meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. És ezért, ugye, ezért, minek okáért? Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rátétele által. Nézd meg az 5. verset. Ezt mutatta nekem, hiszem az Úr. Eszembe jutván a benned lévő hit. Hol van? Benned. Egyszer itt a benned. Az 5. versben. Ott volt anyádban, nagyanyádban. Meg vagyok győződve, hogy benned is. Második benned. És itt a harmadik benned. Emlékeztetlek téged, hogy gerjesz fel Isten kegyelme ajándékát, amely benned van. Hol van az ajándék? Hol kell keresned? Ámen! Jó napot! Benned! Benned van az ajándék. Benned van az elhívás. Nem kívülről keresed már, érted? Ha neked van közösséged a Szent Szellemmel, ismered őt, kapcsolatban vagy vele, belül keresd már, ne kívül! Ott benned, ahogy bátor vagy. Hiszel abban, hogy tud működni benned keresztül az ajándék. Timóteus ellankat. Ezekben az időszakokban ugye ott volt a megfélemlítés. Pált is elkapták. A szégyen. És azt mondja neki Pál, hogy én emlékeztetlek téged, hogy mi van benned. Ha föl szeretnéd gerjeszteni az ajándékot benned, akkor hinned kell. Őszinte, képmutatás nélküli hittel. Amikor őszinte, képmutatás nélküli hit van benned, akkor nincs szégyen, nincs félelem. A valódi hit kiszorítja a félelmet, a szégyent. Olyan bátorságot ad a valódi hit neked, hogy egyszerűen még Góliáttal is szembe tudsz szegülni. Azt mondta neki, gerjesz föl a hitet. Higgy! Mikor kell hinni a legeslegjobban? Amikor félsz. Amikor szégyenkezel. Akkor kell a legjobban hinned, amikor aggódsz. Épp ezért egyetlen egy módja van, hogy a benned lévő ajándék elkezdjen működni. Elhangzott. Higgy! Ami benned van, hit. Azt gerjeszd föl. Gerjeszd föl Istennek a kegyelmi ajándékát. Ó, dicsőség az Úrnak! Igen, az olajmécsest azt feltekerték, és teljes magasságában, egészen addig feltekerték, míg teljesen a lámpa elkezdett égni. Ezt a képet hozza. Áll. És azt mondja, lobbancs lángra, és te. Senki más nem fogja. Lobbancs lángra, és ne tartaléklángon égjél többé. Teljes magasságában, az a mécses égjen. Hit által. A hited által. Fantasztikus üzenet. Tudjátok, most is itt van ez a helyzet, ez a Covid helyzet. Rengetegen rettegnek, látom. Én már nem szólok semmit, de süt csak a hitetlenség, a félelem, a rettegés. De én nem erre szeretnék nézni. Azt mondja Timóteusnak, figyelj, Timóteus, vagy félni fogsz, vagy rettegni az üldözés miatt, vagy pedig hinni fogsz. És ha hinni fogsz, a szeretet nem a félelem szellemét kapta, hanem erő, szeretet, józanság szelleme be tud nálad indulni. És ez azt gondolom, ez egy alapelv. Covid ide, Covid oda, üldöztetés, tök mindegy. Ha te félsz és rettegsz bármitől az életedben, gerjesz fel a hitet. Nézz arra, hogy mit kaptál. A benned lévő képmutatás nélküli hitre figyelj arra, az őszinte hitre, és kérd az Urat, Uram, fölgerjesztem ezt a hitet. És ki fogja szorítani az aggodalmat, a félelmet az életedből, a szorongásokat, a betegségeket, a gyávaságot? Amen! Isten nem tud gyáva embereket használni a királyságába. Egyre nehezebb időszakok lesznek. Egyre nehezebb időszakok. Mondja egy helyen a Jelenések könyvében, hogy be sem mennek a gyávák a mennyek országába. Gondolkodtatok már ezen az igén? Én nem akarok rettegni. Én nem akarok félni. Én azt látom, hogy itt nem csak arról volt, hogy gerjesz fel a szolgálatot, hanem gerjesz fel a hitet. Ne szégyeld a mi Úrunk Jézus bizonyságtételét, se engem az ő fogját, hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint. Még a szenvedésed is Isten erejéből legyen. Még a szenvedése lehet egóból, testből. Hatalom, Isten dünamisza által szenvedj, Timóteus. Mert ha Isten hatalma által szenvedsz, akkor túl fogsz menni az összes szenvedéseden. Értitek, mit akarok mondani? Mi szenvedünk lelkünk gyötrelmei miatt. És azt mondja az Úr neked, most hiszem, hogy szólok egy-két emberhez. Isten hatalma szerint szenvedj. Bármi miatt most szenvedsz az életbe. Isten hatalma, dünamisza által szenvedj. Hogy le tud győzni azt a szenvedést. Az isteni erőre gondolj, ami benned van. Benned van az erő. Ő megtartott minket, hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése szerint és kegyelme szerint, mely adatott nekünk Krisztus Jézusban, örök időkre, dicsőség az Úrnak. A félelem, a szégyen nem a Szent Szellem munkája. Bárhogy is van, bemész a belső szobádba, ha észreveszed a félelmet, az aggodalmat, a szégyent, ez nem a Szent Szellem munkája. Nem fognak tudni működni a karizmák az életedbe. Lehet, hogy te azt gondolod, hogy más miatt félsz. Ó, tulajdonképpen én nem azért félek, mert nem akarom a karizmákat használni, de hagyd mondjam el, amikor valamilyen teret engedsz a félelemnek, teljesen mindegy, hogy milyen területen, az bemegy a szívednek a kapuján, belemegy a rejtekébe a szívednek, és nem fog ott maradni, hanem növekszik, 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 és kiárad. Ez pont olyan, mint a Szent Szellem való beteljesedés. Miért kell beteljesedni Szent Szellemmel? Azért, hogy kiszoríts mindent. Miért kell kiűznöd teljesen gyökerétől a félelmet, az aggodalmat? Hogy a Szent Szellemnek helye legyen. Amen? Gyerünk az 1 Korintus 12-höz. Akkor most. Azt mondtam, hogy 1 Korintus 12-7, mindenkinek haszonra adatik a szellemnek a kijelentése. A csiát hoztam múlt héten, mindenkinek haszonra adják a szellem látható megnyilvánulását. Tehát valami megnyilvánul az ajándék használatakor. Azt mondtam, hogy közjóként fordítják, és mondtam, hogy ez az egységteremtésre használt szó, amikor az ajándékok együtt működnek. És akkor nézzük a tudomány beszédét. Ugye ez a kijelentés ajándékai. Az tartozik, ugye múlt héten a bölcsesség beszédéről beszéltem. Azt mondtam, az a jövőre vonatkozik. A ismeret, tudás szava, az csak egy pici rész Isten mindenhatóságából, minden tudásából. Tényeket, információkat közöl Istenről, emberekről, helyzetekről, szituációktól, amit elmond neked. Ezek olyan dolgok, amiket te nem tudhatsz. Nem voltál ott, fogalmad sincs, hogy mi történt, nem hallottad, semmiről nem tudsz, csak a Szent Szellem hirtelen megnyilvánít valamilyen mondatot Istentől számodra. A múlttal és a jelennel kapcsolatos abszolút tényeket ismertet meg. És ezáltal is merítünk a Szent Szellem, ugye a Szent Szellem ezáltal is merít Istennek a kinyilatkoztatásából. Az első igét nem akarom elmondani hosszan, mert azt mindenki tudja. Ugyanez az ajándék működött Jézusnál, amikor a szamaritánus asszonnyal beszélgetett. beszélgetnek, evangélizál, kút, stb., víz, szomjas. Én vagyok a szomjas, Jézus azt mondja, nem, én vagyok a szomjas. És hirtelen azt mondja a nőnek, hogy menj el, hívd a férjedet. És azt mondja neki, hogy nem a férjem. És Jézus megszólal, persze tudom, mert 5 férjed volt. Ez egy ajándék, ez a tudománynak a beszéde, ami által megnyílik egy csatorna, hogy tudj evangélizálni. Amikor hallasz valamit valakitől, vagy az Istentől, egy konkrét helyzetbe, amikor megnyílik valami. És Jézus ezzel az ajándékkal nagyon-nagyon sokat szolgált. Mit olvasol a nő? Megtért, utána az egész falut megtéríti, mikor működött ez az ajándék. Nézzük az Abcsel 9-et. Abcsel 9. Jézus Krisztus meg akarja magának szerezni Pált. Éppen megy Damaszkusz felé, be akarja gyűjteni a keresztényeket a börtönbe, és ez csak leteríti őt a názareti Jézus Krisztus. Figyeljetek, annyira fantasztikus, hogy Isten, ha valakit meg akar szerezni, biztos megszerzi. Ne rettegj attól, tehát ne rettegj attól. Leesett a földre, hallott egy szózatot. Saul, Saul, mit kergetsz engem? Azt mondja neki Jézus, Abcsel 9. Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta neki, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. És akkor azt mondja neki Pál, mit csináljak? Maradj csöndbe. Én majd megmondom neked, mit kell csinálni. Menj be a városba. Nem kell, hogy mindent tudjál. Menjél be a városba. Nem látnak semmit, se a dicsőséget, csak hallják a hangot, hogy ott vannak vele emberek. Bemegy Damaszkuszba, 3 napig ott van, nem eszik, nem iszik, vak. Teljes vakságban van. 3 napig nem látott, és nem evett, nem ivott. Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Anániás, és mondta annak az Úr látásban. Anániás, azt pedig mondja, imhol vagyok. Jó, hogy tudja az Úr a nevünket, nem? Ó, a te neve, mindenkinek a nevét tudja. Amikor imádkozol, tudja. Igen, ott a, nem tudom, melyik utcából ott te imádkozol. Az Úr pedig mondja neki, kelj fel, menj el az úgynevezett egyenes utcába, és keresd föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzuszi embert, mert ímé imádkozik. Ez az ismeret beszéde, ez a tudománynak az ajándéka. Megmondja neki Isten, hogy van egy ember, aki éppen imádkozik, és neked oda kell menni. Felkelt Anániás, és lát a Saulus, és közben Saul, Pál, ugye ez a korábbi neve, és látja látásban, hogy egy Anániás nevű férfiú bement hozzá, és a kezét reáveté, hogy lásson. Tehát 2 látomás történik, 2 látomás. Újszövetségi keresztények, sose felejtsétek ezt a mondatot, a szellem szolgálói. Látomás, lát ő is. És látás, Saulus látásban, hogy egy Anániás nevű férfiú bement hozzá, kezét ráveté, hogy lásson. Felelt pedig Anániás, Uram, sok embertől hallottam a férfi felől, mely sok bosszúsággal illetett a te szentjeidet Jeruzsálemben. És itt hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a te nevedet segítségül hívják. És akkor mondja neki az Úr, eredj el, mert ő nekem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai között. Nekem szükségem van rá. De meg fogom neki mutatni, hogy mennyit kell szenvednie még. Hát igen, az apostol élete. Elment Anániás, bement a házba, és kezét rávetette. Saul atyám fiai, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent neked az úton, még azt is tudja, hogy mi történt. Elmondja neki látomásban, valószínűleg látta, hogy esik le a lováról, mi történik. Figyeljetek, ez egy fantasztikus, ez egy olyan logisztika, ami történik. Megmondja az utcát, hova kell menni, semmi. Azt tudjátok, hogy a régi korszakokban, amikor az Ószövetséget olvasod, ott nem volt GPS, meg nem volt telefon. Azt mondta az Isten valakinek, menjél el a királyhoz, és találd meg a királyt, és megtalálta, mert a Szent Szellem vezette őt. Lehet, hogy majd jön ilyen időszak Krisztus egyházába, amikor mi se tudjuk, hogy hova kell menni, csak a Szent Szellem össze fog bennünket hozni. A Szent Szellem megmondja, otthon imádkozok, ó, menjél oda az egyenes utcába, ott van a Zsuzsa, ott találkoztatok, mert ott imádkoznotok kell együtt hirtelen. Én teljesen hiszek ebben, hogy lehetnek ilyen időszakok, ahol a Szent Szellem megmond dolgokat. Ez valóság. Nekem voltak már ilyen látomásaim, amikor láttam embereket, hogy éppen mit csinálnak. Azt is láttam, amikor rosszat csináltak. Azt is láttam, hogy jó, és bebizonyosodott, mert működött az ajándék a szellemek megítélésre. Na mindegy. Tehát egy fantasztikus logisztika történik. Nézzük a 2 Királyok 5-öt. Géháziról van szó. Hát Géházi nem viselkedett szépen. Naámánt ugye Isten meggyógyítja, belemegy a Jordánba, 7-szer fürdik, és csoda történik. Nem mondom el az egész sztorit, mert megy az idő, olvassátok el otthon, a Kettő Királyok 5-ben van. Kettő Királyok 5-ben. Az az egésznek a lényege, hogy Elizeus által jön egy prófétai beszéd, egy ismeret beszéde, hiszem, és azt mondja, hogy menjél be a vízbe, ugye leprás volt, ő a szíriai fővezér volt. És egy kislányt elhoznak Izraelből, és egy kislány elmondja a Naámának a feleségének, hogy van egy ember Izraelbe, aki téged meg tud gyógyítani, stb. Stb. Megy minden. Lényeg az, hogy megmondja neki Elizeus, fürödj meg a tóban. És akkor mi az, nem akarok fürödni, hát nem sokkal jobbak a Damaszkusz vizei. A lényeg az, hogy megfürdik, és kijön. És emiatt pénzt akar adni. Pénzt akar adni, és ruhát neki. És azt mondja, hogy nézd, Géházit, Elizeus szolgálja. Tehát nem fogadja el Elizeus a pénzt. Menjél haza, én nem veszek el semmit, mert én az Úrtól kaptam, nem fogok ezzel kereskedni. Ugye, ez egy fantasztikus elv, nem? Amikor Isten ajándékaival szolgálnak emberek, és nem használják ki, és nem gyűjtenek milliókat, amiatt, hogy ajándékokat osztogatnak, hanem azt mondta neki, nem kérek semmit. Géházi Elizeusnak, az Isten emberének szolgája, azt gondolta, ímé az én uram megkímélte ezt a szíriai Naámánt, és nem akart tőle elvenni semmit, amit hozott vala. Él az Úr, él az örökkévaló, hogy én utána futok, és valamit kérek tőle. Tehát ők is hát az nem járja. Hát mi segítünk, hát egy fantasztikus csoda történt, ez meg van magyarázva. Hát elmegy az Isten emberre lesz Naámán, elmegy Szíriába, hatalmas ébredés, ez jár nekünk. Utána futott Géházi Naámánnak, látván, hogy Naámán őt meglátja, leugrott a szekéről. Rendben van minden? Hát igen, rendben van minden, de az a helyzet, hogy jött két proféta fiú, és igazából szükségünk lenne pénzre, szükségünk lenne egy pár ruhára, és akkor megkapja. Nagy boldogan hazamegy Géházi, semmit nem tud, hogy közben mit csinál Elizeus. De mikor a dombhoz ért, elvette tőlük azokat, és elrejti egy házban, és elbocsáták a férfiakat, és elmenének. Ő pedig bement, megállt az ő ura előtt, és azt mondta neki Elizeus, honnét Géházi? Tehát egy kis rafkon, érted? Hát, te merre jártál, honnan, mi van? Ó, semmi. Honnét jössz? A kis rafkó. Nem ment a te szolgád sehova. Itt ülök azóta is, szomorkodom, de hát nem baj. Ő pedig mondta neki, nem ment-e el az én szívem veled, mikor az a férfiú leszállott a szekeréből elődbe. Most van ott az ideje, hogy szerez ezüstöt, és hogy végy ruhákat, olajfákat, szőlőket, juhokat, barmokat, szolgáikat és szolgálólányokat. Azért rád és a te magodra ragad a Naámán bélpoklossága, leprája, mindörökké. És kiment ő tőle, megpoklosodva. Komoly üzenet, nem? Komoly üzenet. Ez az ajándék az, amikor együtt szokott gyakran működni a szellemek megítélésének az ajándékával. Van ilyen, hogy imádkozol valakiért, és egyszer meglátod, hogy épp mit csinál. Nagyon sokszor van nekem ilyen. És utána rásegítek az imájára, és akkor én is imádkozok otthon, mert tudom, hogy miért imádkozik. Gyerekek, szükségünk van erre az ajándékra. Szükségünk van az evangelizáció miatt is, ahogy láttad Jézust a szamaritánus asszonnyal, hogy működjön köztünk ez, hogy hirtelen az Úr mondjon valamit. Nátánelnél is ez volt. Jézus látta a fügefalat. Oda viszik Péterék. Azt mondja, vajon támadhat-e Názaretből valami jó? Azt mondja neki Jézus. Láttalak a fügefalat. Ez egy igaz, istenfélő ember. És azt kérdezi, hogy, honnan tudod ezt? Azt mondja neki, Jézus, hát láttalak a fügefalat. Kapott egy látást. És ennek következtében, hogy megnyílt ez a természet feletti világ, Nátánael kijelentette, hogy te vagy a Krisztus. Megdöbbentő, óriási ajándék, amikor valamit leleplezel. amitől Isten szelleme leleplez valamit egy ember életében. Valami bizonyságot adsz neki át a természet felettiből. Nátánnel egyből mondta, te vagy a Krisztus, te vagy az Istennek az embere. Te vagy az élő Istennek a fia. Ahogy láttál engem, hát honnan láthatta volna Jézus? Sehonnan. Ez egy ajándék, amiért imádkozhatsz, hogy amikor Isten akarja, akkor működjön. Ez a kijelentésnek van útja, hogy hogy szokott jönni ez az ajándék. Ez álom, látomás, profécia, belső hang által is lehet, ez extázis által is lehet, ez az ajándék, amikor otthon imádkozol és megnyilvánul. Lehet, hogy csak egy belső hangot hallasz, és nem egy képet. Ez is, ugye a Szent Szellem azt mondja, vagyis a abcselben azt mondja Péter, hogy amikor kiárad a Szent Szellem, álmokat, látomásokat fogunk látni Isten királyságában. És ez valóság. Hasonlít, mondom, a szellemek megkülönböztetésére, csak a tudománybeszéde az konkrétabban közli az információt. Tehát nagyon konkrétan meg tudja mondani, hogy mi van, mi a frankó. A szellemek megítélése csak egy ilyen képet ad, vagy egy adott helyzetet, vagy meg tudod ítélni, érzékeled, hogy mi történik. 2 Korintus 11. 2 Korintus 11. Most a szellemek megítéléséből nem tudok sajnos részletesen beszélni, de azt gondolom nem is baj, szerintem jó volt, hogy az elején erről beszéltem. Nem az a célom, hogy csak leadjak valamit, hanem valami üzenet is elhangozzon. Nem szeretem azt, amikor csak letanítjuk a dolgokat, és nincs valami konkrétum, amit megszólít az embereket. 2 Korintus 11. Pál azt mondja, hogy lesznek, akik más evangéliumot hirdetnek, más szellemet vesznek, 2 Korintus 11.4. Más Jézus prédikálnak. Ugye? Látod ezt? És utána azt mondja a 13-as versben, hogy az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik a Krisztus apostolaivá változtatják magukat. Nem is csoda, hisz maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá. Kiknek végük az ő cselekedeteik szerint lészen. Sátán egyik legjellemzőbb tevékenysége az Isten munkájának az utánzása. Az, hogy rombolja Isten munkáját, hamis szolgálatok által első fokon szerintem. És a legtöbb esetben nem nyilvánvaló, amikor így működik az ördög. Sajnos nem nyilvánvaló. Lehet, hogy neked nyilvánvaló, de csecsemő keresztényeknek, vagy megtévesztés alatt álló keresztényeknek nem nyilvánvaló. És ezért adja Isten ezt az ajándékot. Ez egy leleplező ajándék, ami nagyon-nagyon fontos ajándék szerintem szolgálók életében, gyülekezetvezetők életében. A te döntéseidhez is nagyon-nagyon fontos ez, hogy ez elkezdjen működni. A megcsalás és a becsapás korszaka fogja jellemezni a gyülekezetet az utolsó időben. Jézus is sokat beszélt. Tehát nagyon-nagyon kell kívánunk ezt az ajándékot, hogy lássunk. Látnunk kell, hogy ki jön be a gyülekezetbe. Látnunk kell, hogyha olyan szívvel jön be, ahol nem akar megtérni, ugyanúgy képmutatóskodik, és nem akar megtérni. Nem arról van szó, akinek a gyengesége van, és küszködik, amikor valóban akár olyan bűnökkel él Krisztus testében, hogy titkolja, és nem akar megváltozni, és nem kér segítséget. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ez működjön. Azt jelenti a szó eredetiben, hogy különbségtétel, szétválasztás, eldöntés, megkülönböztetés. Tehát egy olyan megnyilvánulás, ami nem a pszichéből jön, ez nem gyanú, hanem megmutatja azt, hogy egy bizonyos esemény mögött, egy ember szívében, vagy valamilyen korszak mögött milyen szellemi erő van. Milyen szellemek vannak tulajdonképpen. Tényleg a szellemekkel van kapcsolatban. És meg tudja mutatni egy embernek a valódi személyiségét. Most is ugye volt egy imádság valakivel, és imádkoztunk valamiért, és teljesen biztos voltam benne, hogy nem ismertem azt az embert, fogalmam sem volt kicsoda, hallottam egy információt, imádkoztam, és tudtam, hogy az egész egy becsapás. Tudtam. De nem úgy szolgáltam a testvér felé, hogy elmondtam ezt egy az egybe, hanem azért kezdtem imádkozni, hogy leplezze le az Úr nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan, hamar, hogy mi az Istennek az akarata, hozzon dolgokat, stb. És Isten működik. Mert amikor imádkozol, hogy valamit leplezzel le előtted, le fogja leplezni, higgyétek el. Ilyen nyitott szívvel voltunk ott, és én hittem, hogy másnap vagy holnapra ki fog derülni valami. Biztos voltam benne, és kiderült. Azért, mert az Úr azt várja, hogy te tisztán járjál, hogy le legyen leplezve előtted sok becsapás, sok hamisság. Amen? Így van. Ne legyünk naívak. Az agapé nem naív. Az nem naív. Nagyon sokan Krisztus testében naívak, vagy a humanizmus gyötri őket. És közben becsapják, kifosszák őket. Nagyon-nagyon sok embert, keresztényt fosztottak már ki. Nagyon-nagyon sok. Hallottam egy nagyon rossz bizonyságot, még talán, mindjárt mondom, 2008-2010-ben egy nagy gyülekezetbe, ahol befogadott egy hajléktalant valaki. És képzeljétek el, nagyon rossz hír, de megölte a fiatal hívőt. Ő befogadta, hogy ő föl fogja építeni. Kirabolta és megölte. Óriási tragédia volt abban a gyülekezetben a naivitás miatt. Nem volt ott a szellemek megkülönböztetése. Nem volt egy bölcs ember, aki azt mondta volna, hogy ne fogadd be azt az embert. Komoly? Szükségünk van erre? Szükségünk van erre, hogy amikor üzletet kötsz, átlásd a helyzetet? Vagy amikor egy új munkahelyre mész, hogy valamit megtapasztaljál, vagy beleláss valamibe? Azt tudom mondani, hogy én, amihez nagyon sokszor szoktam, hogy az Úr használja rajtam keresztül ezt az ajándékot, a lelki gondozások. Nagyon gyorsan föl lehet, át lehet látni dolgokat embereknek az életébe, akik nem látják saját maguk állapotát. Mert ez az ajándék megmutatja, hogy mi van az embernek a szívében. Megmutatja az egész valódi személyiségét. És amikor túlzottan sérült emberek felé szolgálsz, vagy beteg emberek felé, akkor az Úr ezt megmutatja. És nagyon sok időt megspórolhatsz, hogyha ez az ajándék működik, és meglátod a valódi problémát, a valódi gyökeret, egy imádság által. Ez az igazi karizmáltali szolgálat, ahol nem csak vigasztalom, babusgatom, sajnálom, hanem megmondom, hogy mi a gyökér. És ezt csak az Úr tudja megmutatni. De felgyorsul. Felgyorsul az épülés az embereknek az életébe. Tudjátok? Egyrésztről ez az ajándék, azt tudom mondani, hogy óriási teher és óriási felelősség. Mert hogyha gyakran működik valakinél, gyakran meglátja a motivumokat embereknek a szívébe. És jobb is ilyenkor, ha nem szól. Mert mások azt mondanák, hogy te szuperszellemi vagy, vagy te ítélkező vagy. Ilyenkor mindig tartsátok meg, amit az Úr mutat esetleg, és majd Isten bebizonyosítja, hogy az valódi-e az az érzés. Ezért óriási teher, ez a fajta karizma. De azt gondolom, hogy működni kell egy vezetőségbe. Legalább pár embernél, hogy lássanak, valódi képet lássanak. Amen. Jézus felismerte Péterben, hogy a Szent Szellem által mondja Úrnak, és felismeri a következő percben, hogy a sátán által mondja azt, hogy ne menjen fel a keresztre. Micsoda, micsoda, nézd meg! Egyik pillanatban azt mondja, kijelenti neki, hogy ő a Krisztus, valódi kijelentés, a következő pillanatban meghal egy másik hangot a bensőbe. Ez keresztényeknél is így működik. Nehogy azt higgyétek, hogy csak Péter volt erre képes. Létezhet az, hogy valamilyen területen kapsz az Úrtól egy látást, egy teljesen konkrét látást, és 4-5 nap múlva egy teljesen más látást, amit meg kell tudnod ítélni. Ha nem tudod, akkor kér segítséget, hogy másokkal beszéld meg, hogyha fontos döntések előtt állsz. Amen? Nézzük Simon mágust. Nagyon nagyfokú szellemi-lelki érzékenységgel jár ez a szolgálat. Én azt gondolom, néha az ember kicsit rosszul van, hogyha meglátja a rossz dolgokat. Cselekedetek 8. Filip óriási csodákat tesz Szamáriában. Mindenki ráfigyel, jelek, csodák történnek, hallják a jeleket. Megtérott egy ember, egy Simon nevű, aki okkultizmussal foglalkozott. Korábban ő ráfigyeltek, ő volt a sztár. De miután hittek Filipnek, aki az Isten országára, Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkednek, mint férfiak, mint asszonyok, és Simon maga is hű, pisztis szó van. Tudom, hogy itt meg szokták kritizálni, azt mondják, hogy ő nem hit. Én az igének hiszek. Azt mondta, pisztis szó, hit. Nem tudom, mi történt. Én nem akarok itt most belemagyarázni. Úgy tűnik, hogy hit, és megkeresztelkedett. Mind a kettő megtörtént. Ha csak azt mondta volna, hogy megkeresztelkedett, akkor azt mondanám, hogy tulajdonképpen nem is lett hívő. Nem tudom, döntsétek el. Az én olvasatomban megkeresztelkedett, Füleppel tartott, és látta, hogy nagy jelek és nagy erők lesznek, és álmélkodik vala. Szó szerint azt jelenti, hogy extázisba esett. Olyan magán kívül lett, amit látott a jelek és a csodáknak a következtében, hogy szerintem teljesen felborult, és kihozott belőle irigységet, féltékenységet. Lementek Péter, János, rátették a kezeket, ugye nem volt elég, nagyon érdekes, hogy nem volt elég, hogy Filipp szolgált, ő már nem tudta átadni kézrátétellel a Szent Szellemet, lement Péter és János, tehát kellett két ember, aki lemegy, rátették a kezüket az emberekre, és vettek Szent Szellemet. Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézzátétele által adatik a Szent Szellem, megkínálta őket pénzzel. Ja, most itt eszem el, Lali pont ezt múlt héten felolvasta ezt az igét, ugye? Igen, az adakozásnál. Azt mondta, adjátok nekem ezt a hatalmat, hogy valakire vetem a kezemet, Szent Szellemet vegyen. De Péter mondta neki, a te pénzed veled együtt vesszen el. Mivel azt gondoltad, hogy az Istenek ajándéka pénzen megvehető. Nincsen neked részed, sem örökséged a dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt. Tehát ezt látja meg az ajándék. Nem igaz. Valahogy nem igaz ez az, nem igaz ez az ember. Térj meg a gonoszságodból, kérjed az Istent, hogy talán megbocsátatik neked szívednek gondolatja. A szív gondolatait ismeri meg ez az ajándék. Mert látom, hogy te keserűséges méregben és álnokságnak kötelékében leledzel. Meglátja a problémának a gyökerét ez az ajándék. Nem csak azt mondja, hogy gonosz a szíved, hanem egy keserűséges méreg, szó szerint keserűséges epe van benned. Egy olyan, ugye mondtam nektek pár héttel ezelőtt, hogy a keserűség nem, az tovább megy. Ott van gonoszság, van engesztelhetetlenség, van düh, van gyűlölet. Ez egy nagyon-nagyon komoly erő. Olyan nincs, hogy valaki csak keserű. Én amikor a keserűség magjáról beszélek, mert mindenki lehet keserű, amikor bemegy mélyen, és nem tudsz megváltozni, ott mindig kell keresni. Irigység, féltékenység, gyűlölet, sajnos. Bárkivel megtörténhet. Velem is, hogyha idáig eljutnék, hogy keserűség maga van bennem, egyszerűen megdöbbennél, hogy miket tud kihozni az ember szívéből a keserűség, ha nem figyelsz a szellemvilágra. Ezért kell írtanod ezt. Már másképp látsz testvéreket. Már más a véleményed, más, cinikus vagy. Nem tudsz örülni másnak a sikereinek. Neked itt van ez, az a keserűséges méreg van benned. Bosszú van benned, rossz akarat. Azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mi történt volna, ha nem megy oda Péter és János. Tönkrement volna az ébredés. Tönkrement volna, ha csak Filipp van ott, mert ők látták meg, ezáltal az ajándék által, hogy ez az ember a maga hasznára akarja fordítani az ébredést. Pénzt akart adni. Az Isten ajándékért. Értitek ezt? Vajon van a mai egyházban ilyen, amikor pénzt akarunk adni egy szolgálatért, vagy pénzt akarunk adni egy kegyelmi ajándékért? Nem válaszolok. Ugyanez a jövendőmondó lány. Mindenki azt hitte, hogy ő az Isten szellemétől szól. Ez a magasságos Istennek a szolgája, hogy elkezdte hirdetni hol volt ez? Filippiben, igen. Megjelent Pál, és ott volt ez a lányka, aki csak jót mondott. Itt van a magasságos Istennek a szolgája, az üdvösséges utat hirdetik nektek. És senki nem vette észre, hogy emögött, a mondat mögött nem Isten szelleme van. Pál volt az, aki kiűzte a jövendőmondás szellemét ebből a lányból. Egyszer mondtuk nektek, hogy én is nagyon figyeltem arra, hogy hogy fogok beszélni a szellemi ajándékairól, mert tudom, hogy el lehet bukni. Tudom, hogy lehetnek problémák. De úgy gondoltam, hogy először a pozitív dolgokat mondom el, mert tudjátok, amikor valakinek hirdetsz egy igazságot, és rögtön utána ellensúlyozod valami, hogy vigyázz, de vigyázz, mert ha ez van, akkor mit tudom én, elbukhatsz, az emberben nem alakul ki hit. Értitek? Nem tudom, hogy meg tudtam fogalmazni. Én úgy gondoltam, hogy most hetekig azért fogok imádkozni, és arról fogok nektek beszélni, hogy a Szent Szellem karizmáira, ajándékaira szükségetek van. De, hogy mondjam el, amikor megjelenik a profétálás, amikor megjelennek az ajándékok, ott azért lesznek katyvasz, lesz katyvasz, amit majd szét kell tudnod választani szellemi embereknek, melyik van az Úrtól, melyik nincs az Úrtól. Érted? És látnod kell azt, hogyha valaki beszél, profétál, az Úrtól mondja-e a dolgokat, vagy nem. Még egy igét nézzünk meg. Egy Királyok 22:15. Ezt olvassátok el otthon. Nagyon, nagyon, szerintem nagyon fontos történet. Itt Mikeásban működik az ajándék, egy Királyok 22:15-től. Itt azt olvashatod, hogy 3 évig nincs hadakozás Szíria és Izrael között. Akáb túl messzire ment, meg akarja szerezni Rámót Gileádot, ezért Józsafáttal szövetkezik, becsábítja, hogy támadják meg őket, és Józsafát kéri Akábot, hogy kérjen egy prófétát. Kérje meg a prófétákat, hogy vajon a csatával mi fog történni. Ott vagytok, egy Királyok 22:15-28. Tehát mindegyik próféta, az összes próféta azt mondja, hogy igen, menj el, tiéd lesz Rámót Gileád, és egyszer csak Józsafát elkezd gondolkodni. 400 próféta hamisan prófétál. Azt mondja, hogy nincs még itt egy prófétád? De van, de az gyűlölöm, mert mindig rosszat prófétál. Miért? Mert annak az embernek működött a szellemek megkülönböztetése. Ő nem volt egy vak. Hívjátok ide, jó van, oda hívják Mikást. Azt olvashatod, hogy az egyik szolga azt mondja, mielőtt bemenne a királyhoz, légy jót prófétál, jó, jó? És azt mondja, nem, azt fogom mondani, amit az Úr akar. És utána érdekesen, mégis, Mikás azt mondja, ő is azt mondja, Józsafátnak és Akábnak, igen, az Úr nektek fogja adni, stb. Józsafát, ez ideges. Hányszor, vagy Akáb volt, igen. Hányszor mondtam neked, hogy jót azt prófétáld, amit az Úr mondja. És akkor utána, nézed, hol van? Akkor ezt akarod hallani? Akkor elmondom, hogy bukás lesz. Egy nagy bukás lesz. Tudjátok, néha annyira becsaphatóak vagyunk, annyira mindig jót akarunk látni, és annyira jó híreket akarunk hallani, hogy nem vesszük észre azt a realitást, amit az Úr szeretne mondani. Mi nagyon-nagyon vágyunk a jókra, a jó proféciákra, a jó hírekre, hogy mindig jól történik. De ahogy múlt héten is mondtam, a bölcsesség beszéde, a szellemek megkülönböztetése nem mindig a jót mutatja. Azt gondoljuk, hogy minden döntésünk az Úrtól van. Dehogy! Hát akkor nem itt tartanánk. Már rég nem itt tartanánk, ha minden döntésünket az Úr vezette volna. Királyok 22. Ezt felolvasom és befejezem. Egy Királyok 22. 18. És mondta Izrael királya Józsafátnak, nem, de nem megmondottam-e neked, hogy soha jót nem jövendől, hanem csak rosszat? És mondta Mikás, azért halld meg az Úr beszédét. Láttam az Urat az ő székében ülni, és az egész mennyei sereget az ő jobb és bal keze felől mellette állni. Tehát megnyílt a szellemek megkülönböztetése ajándéka által előtte a mennyei szféra. Látta a szeráfokat, látta az angyalokat, látta a szellemvilágot teljesen. És hallotta, látta a konkrét beszélgetést, hogy mi folyik a mennyben. Mondta az Úr, kicsoda csalja meg Akábot, hogy felmenjen és elvesszen Rámót Gileádnál. Az Úr megszólal, az Úr szól. És ki egyet, ki más szól valahozzá. Akkor előjött egy szellem, aki az Úr elejébe álla, és azt mondta, én akarom megcsalni őt. Azt gondolom, hogy itt nyilván nem egy jó szellem, nem egy jó szellem volt, hanem azt gondolom, hogy akkoriban, nem tudom, hogy van ez, nem okoskodok, de biztos, ahogy Jobbnál is láttuk, bejáratuk lehetett gonosz szellemeknek és angyaloknak Isten elé. És ott volt, és ő, mivel Isten már eléggé megharagodott Akábra, ezért engedte meg ezt a szituációt. Tehát ez nem azért történt, mert Isten annyira gyűlölte Akábot, hanem Akáb már túlfeszítette a húrt. És azt mondta, jó, hagyd legyen rajtuk a megtévesztés, hagyd veszítsenek. Mert elég volt belőle, elég volt Jézabelből, elég volt belőle. Azt mondja az a szellem, kicsoda megy fel, mondja, és kicsoda csalja meg Akábot, hogy felmenjen és elvesszen Rámót Gileádnál. És ki egyet, ki más szólt vala. Akkor előjött egy szellem, az Úr elejébe állott, és azt mondta, én akarom megcsalni őt. Az Úr pedig mondta, hogyan? Most nagyon figyelj. Kimegyek, és hazug szellem leszek mindenő prófétáinak szájában. Próféták, igaz prófétáknak tűntek. De olyan erős volt a megtévesztés, akkor mondja az Úr, csald meg és győzd meg, menj ki és cselekedjél úgy. Ime az Úr a hazugságnak szellemét adta mindezeknek a te prófétáidnak szájába, és az Úr szólott veszedelmes dolgot ellened. Akkor odalépett Sedékiás, Kénán fia, ugye az egyik fő proféta, arcul csapta Mikeást. Hogyan? Eltávozott volna én tőlem az Úrnak a szelleme, hogy csak neked szólana? És mondta Mikeás, ime meg fogod látni a napon, mikor az egyik kamarából a másik kamarába mész, hogy elrejtőzhess. Az Izrael királya pedig mondta, fogjad Mikeást, és vidd vissza őt Ammonhoz, a város fejedelméhez, Jóáshoz, a király fővezéréhez, fiához. Mondjad, ezt mondja a király, vessétek őt a tömlőcbe, stb. A lényeg az, hogy van úgy, hogy nem látunk, testvérek. Tudom, hogy szomorú hír, de van úgy, hogy nem látunk jól. Van úgy, hogy nem jól értékeljük az életünket, az élethelyzetünket, a dolgainkat. Csak az a baj, hogyha nem látunk tisztán, akkor egy olyan mesdjébe megyünk, ami a megtévesztés irányába fog menni. Hogyha mély dolgokat nem veszünk észre, hogy miből ered, akkor lesz egy út, egy olyan út, ami elvisz jobbra, vagy elvisz balra az egyenes úttól. Szedékiásnak fogalma se volt, hogy ő eltávozott már az Úrnak a szelleme. Azt gondolom, hogy a hamis proféták, hamis szolgálatok is sajnos így működnek. Kevés van szerintem, aki nem látná, hogy rosszat hirdet. Valószínű olyan megtévesztő erők vannak már rajtuk, hogy nem látnak. És itt vagy te, itt vagyok én, ebben az eszkatológiai időszakban, ahol neked le kell leplezni az ajándék által az életedben lévő hamisságot, vagy azokat a dolgokat, amik jönnek ellened. Amen. Dicsőség az Úrnak.